Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Makai Viktória ultrafutóval, edzővel Cseke Lilla beszélget. A beszélgetés második része következik.
Említetted, hogy volt egy ilyen időszak, amikor 4 évig kimaradtál a futásból, illetve a, jobban mondva a versenyzésből, mert ugye futhattál, csak ugye versenyekre nem tudtál akkor járni. Hogy élted meg ezt a 4 évet? Mennyire volt nehéz utána visszatérni így a futóvilágba? Volt-e bármilyen átalakulás így a futó életedben ennek kapcsán?
Hát itt is tovább erősödött meg bennem a szabadságnak az érzése. Azt látom a versenysporton is, hogy egy struktúrált rendszer, aminek az alapja a mérhetőség, és ebből sokszor következik az összehasonlíthatóság. És azt hiszem, hogy ebben az időszakban kapaszkodóként muszáj volt szem előtt tartanom az egyediségnek az értékét, a magamhoz képest való fejlődésnek az értékét, és hogy valamit nem a teljesítményért vagy az eredményért csinálok, hanem pusztán örömből és szeretetért, talán a belső indítatás a legjobb szó erre, hogy ezt a külső nyomást sikerült így, de hangsúlyozom, úgy sikerült, hogyha nem következik be egy ilyen helyzet, akkor én önként nem tettem volna le a külső nyomást, a sikereket, a jó visszajelzéseket cserébe a szabadidősportért, ami mit is ad? Kiteljesedést, egyensúlyt, amit sokkal inkább azért végez az ember, hogy egy harmóniát találjon, és nem pedig a serpenyőnek ebbe az oldalába kénytelen befektetni az eredményességért.
Mondtad, hogy önként nem tetted volna magad úgymond parkolópályára, így elgondolkoztam az én életemen is, hogy hányszor történik velünk olyan, amikor azt gondoljuk, hogy kaptunk egy büntetést Istentől, vagy ezt azért adta, mert nem szeret, vagy próbák elé állít, de már megint minek, hiszen már annyi próba van mögöttünk, és olyan megnyugtató ezt tőled is hallani, hogy a hit által valahogy ezt át tudjuk magunkba formálni, hogy nem véletlenül történt az, ami történt, az a nehézség, vagy akár az a trauma, amivel éppen akkor szembesülnünk kellett. Hogyan tudtad átformálni ezt az egészet, akár így az edzősködésbe, ami veled történt?
Azt hiszem, hogy talán így az edzői munkámra volt másodsorban a legnagyobb hatással ez, most, hogy így a kérdés által is rávilágítottál, mert ugye nem tudok kibújni a saját magam bőréből, tehát próbálok olyan példát mondani, ami nem bevisz a számok és az edzősködésnek a labirintusában, de például feladatot abszolút csak 100%-os intenzitás arányban adok meg. Tehát senkitől nem kérek egy konkrét értéket, hogy ezt fussa meg, hanem mindig fontos nekem az, hogy ne csak történjen vele az edzésterv, hanem szeretném őt is bevonni abba a munkába, amit mi vele teszünk.
És a saját életedben hogy tudtad átformálni akár ezt a 4 év szünetet, amikor egy olyan szabálysértés miatt tiltottak el a versenyzéstől, amiben tulajdonképpen te vétlen voltál, és ugye nagyon sok támadást is kaptál emiatt, illetve igazságtalanságot kellett elszenvedned, ezekkel hogy tudtál megbirkózni?
Hiszem, hogy Isten nem véletlenül adta ezt így. Akkor most mindenkit hívok egy kis betekintésre 2018-as évenbe, amikor egy júliusi napon felfüggesztettek sportolóként amfetamin fogyasztással, aminek a valószínűsége, hogy megtörténhet velem, én úgy véltem, hogy ez tényleg ez a 0,00001%, de megtörtént. Teljes kilátástalanság, kétségbeesés, és mi fog történni most helyzet. Majd 3 hónap múlva, mikor futottam az utcán, megtámadtak, és fizikailag és szexuálisan is bántalmaztak, ami hát szintén egy olyan erős hatás volt az életemben, főleg így gyakorlatilag párhuzamosan a másik eseménye, hogy csak ott álltunk Lacival, széttárt kézzel, egy testi-lelki Achilles ponton ütés után, hogy hát ezt miért? Tulajdonképpen ez a kettősség nekem végig kísérte ezt a 4 évet, és nem tudtam nem párhuzamba állítani, hogy aki engem megtámadott és bántalmazott, és megítélésem szerint ez egy halálos kimenetelű dolog is lehetett volna, hogyha Laci nem érkezik oda a helyszínre, és nem talál meg, hogy ez az ember előbb töltötte le a letöltendőjét, mint ahogy nekem lejárt volna a sport felfüggesztésem. Úgyhogy ez sokszor volt felkiáltójel, és sokszor emlékeztetett arra is, hogyha nem humorral gondolok erre, akkor ebbe elég hamar bele lehet golyózni ebbe a gondolatba. És ami nagyon fontos aspektus, hogy a támadásba én az az áldozat voltam, akinek látták a vétlenségét, és akit kezdetektől támogattak, akár a rendőrségen, akár az orvosi ellátásban, akár a barátok. Tehát én onnantól, az első jó szótól, amit én a helyszínre kiérkező rendőrtől kaptam a Laci után, ott én abban a pillanatban már lelkileg is a gyógyulás útjára tudtam lépni, és iszonyatosan sok erőt adott egyébként az emberek együttérzése is, de az például, hogy én kommunikálni tudtam erről, és ez az egész kommunikáció kicsit át tudta mosni bennem ezt a történetet, más perspektívába tudta helyezni, amit a holtpontról is mondtam, hogy nem csak belülről tudtam látni, hanem kívülről is, ami segített eltávolodni az eseményektől, és ez a, hogy is mondjam, traumafeldolgozó modell segített nekem nagyon sokat a felfüggesztésben, ahol szintén ugyanúgy áldozat voltam, de egy olyan áldozat, akit bűnösnek kiáltottak ki, és akin leverték ezt, és akinek le kellett töltenie a bűnös büntetését, és mivel egy hazugságvizsgálat után sem tudtam bizonyítani, mármint hogy a hazugságvizsgálat igazolt, de értékében nem volt ez elfogadható bizonyítékként, egy bűnösként éltem meg ezt az időszakot. Tehát, hogy ez a kettősség is írtó sokat adott. Talán empátiához, talán ahhoz, hogyha bárkit meghallgatok, akkor mindenféleképpen nem tudom nem nézni az éremnek a másik oldalát. A saját tapasztalatom mentén, ahol egyszerre érezhettem magam felemelt embernek, mint egy, nem is tudom, egy értékes áldozat, és egy megvetendő bűnös gyakorlatilag ugyanazon önazonos tettek mentén.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz időszak lehetett ez az életedben, hiszen mind a felfüggesztés, mind a támadás, ahogy mondtad, tényleg szinte egy időben, vagy nagyon rövid idő alatt történt veled mind a kettő, és 4 év pedig nagyon hosszú idő ugye a sportban, a futásban, tehát ugye egyszer beszélgettünk erről, és mondtad, hogy mennyire megváltozott a hozzáállásod az időbeliséghez is a futásban, hiszen az olimpikonok is 4 évig készülnek mondjuk egy olimpiára, és ugye a futásban pedig azért sokkal rövidebb idő alatt készülünk fel ugye versenyekre. Hogy látod, hogy ez a tágabb perspektíva megmaradt azóta is, vagy most már így, hogy visszazökkentél a régi kerékvágásba, tulajdonképpen hamarabb készülsz mondjuk versenyekre, vagy a futóidat is arra ösztönzött, hogy sokkal hamarabb érjenek el mondjuk eredményeket?
Sokkal inkább ha mondhatom ezt munkámban, vagy így a másoknak való segítésben élem meg ezt, hogy erre mindenkit bíztatok, hogy ne gyors érlelésű sajt, vagy egy gyors érlelésű kolbász legyen a felkészülés, mert van az az edzésmunka, amivel lehet hamar látványos eredményt elérni, és azt sem mondanám, hogy ez feltétlenül rossz, mert nagyon sokat adhat, de az én meggyőződésem, és én ebben tudok hiteles lenni, hogy lassú vízpartot most érdemes rászánni az időt, hiszen aki fut is, van arról tapasztalata, hogy a célba ér, és nagyon jó, és persze hisz azért csináljuk, de hogy tényleg érdemes kiélvezni az odáig vezető utat, hisz az gyakorlatilag maga az élet, a célig vezető út, és nem feltétlenül az a pillanat az élet, amikor ott megkapjuk az érmet, vagy a szalagot, vagy végre megállhatunk. És azt nagyon fontosnak tartom a munkám során is, hogy szeressük azt, amit csinálunk, és ezt nem csak edzés feladatokkal igyekszem alátámasztani, hanem mentális feladatokkal is, hogy úgy érjünk célba, hogy a vége ne az legyen, hogy ez soha többet, vagy de jó, hogy eljött ez a nem tudom, 2 hét vagy 1 hónap pihenő, hanem igen, jó, hogyha eljön a pihenő, hisz az minden aktivitásnak a teljes értékű része, de hogy legyen egy vágyott és áldott dolog maga az út és a felkészülés. A saját futásomban ez is benne volt talán a kérdésbe. Elvittem ezt a tapasztalatot, de nincsenek futóként olyan terveim, amit szeretnék felépíteni. Tehát, hogy nekem ez most rekreációs céllal van jelen az életemben, igaz, hogy erre az évre beneveztem egy 200 pluszos versenyre. Én is kíváncsi vagyok egyébként majd, hogy intézem fejben. Nem azzal a céllal, hogy én majd hol végzek a mezőnyben, és mennyi idő alatt teljesítem ezt, hanem én szeretnék elvinni a következő évemre egy olyan bizonyosságot, hogy elég vagyok ahhoz, hogy amit kell, azt meg tudjak csinálni, és hogy ebben nem annyira az edzettségemen van a hangsúly, természetesen nem szeretnék felelőtlenül vagy a távot és a szervezőket és a futótársakat meg nem tisztelve felkészületlenül rajthozálni, de alapvetően a célom az, hogy minden készségemmel és minden tapasztalatommal legyek jelen a pályán, és úgy teljesítsem ezt a távot egy saját magamnak való bizonyítékul, hogyha a hétköznapokban este már úgy érzem, hogy nem, már nincs erőm elvinni a kutyát, akkor vissza tudjak nyúlni ehhez az emlékhez, hogy ha ment az a 200 plusz, akkor csak el tudom már vinni a kutyát, akkor is, ha álmos vagyok.
Akkor ezek szerint a hit mellett a futásból is kapsz erőt, a futásból is tudsz meríteni a mindennapokban?
Mindenféleképpen, mert ez számomra teljes mértékben összeér. Tehát egy futóút az olyan, mint egy életút, a nehézségeivel, az örömeivel, a futótársakhoz való kapcsolódási pontokkal és lehetőségekkel, sőt, talán azért is szeretem nagyon egy picit, talán lehet, hogy túlzás, de most mégis az Éden hasonlata jutott eszemben, hogy a futás közbeni állapotban kapcsolódni embertársakhoz teljesen más, hát nem is egy utcai szituációhoz hasonlítanám, de még egy bizalmas közös teázásnál, vagy egy közös kávézásnál is sokkal letisztultabb, sokkal őszintébb és sallangmentesebb az, amit az ember egy 70-80 kilométer után beszélget egy futótársal, nem is beszélve arról, hogy átélnek együtt közös mélységeket és magasságokat, és pont, és talán az egy másik mondat, hogyha megnéznénk talán a veled való kapcsolatunkat is, hogy mi hány órát töltöttünk együtt az életben, az lehet, hogy nem olyan nagy szám. De hogyha megnéznénk azt, hogy milyen területeken, hogy akár egy szorosabb beszélgetésben, mint amiben most vagyunk, vagy hosszú futások alkalmával ebben a lelki állapotban eltöltött órák vagy percek voltak ezek, és a véleményem szerint ezek mélységében és magasságában abszolút szorzóval működnek.
Igen, ezt én is így gondolom, amikor említetted a 70-80 kilométert, akkor eszembe jutott, hogy futottunk mi annyit így átbeszélgetve, és valahogy a futásnak van egy olyan hatása, hogy így megnyitja az embernek a gondolatait. Nekem is vannak olyan élményeim, hogy elkezdtek valakivel így futni, elkezdünk így csevegni, aztán akkor néha olyan mélységekig el tudunk jutni, amit lehet, hogy egy napi beszélgetés során nem biztos, hogy át tudnánk élni, és én itt is megköszönöm neked, hogy megajándékoztál ezzel az élménnyel, így a közös futások alkalmával. Tényleg nagyon szívesen gondolok vissza ezekre az emlékekre. Zárásképpen eszembe jutott egy gondolat, amit az egyik beszélgetésünk kapcsán mondtál, hogy olyan szépen fogalmaztad meg, hogy romokra nem lehet virágot ültetni. Sikerült-e neked eltakarítani a romokat az életedből, amiket azok a törések okoztak, amiken keresztül mentél? nyílt-e már új virág?
Hát vannak újjáépített és virágzó területek, de szerintem azért vannak még olyanok, amikor így, ahova betévedünk, akkor ott még vannak romok, meg ahogy mondják, csontvázak a szekrényben. Van bennem még feldolgozandó, van, amilyen romokra ráépítettem, van, amilyenek még eltakarításra várnak. Szóval, hogy életterületenként változó ez, de hát az ember így a lelki munkával így sose tud elfogyni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk és beszélgettünk, és nagyon sok erőt és kitartást kívánok a mindennapokhoz, és kívánom, hogy éld meg azt a szabadságot, amiről meséltél, éld meg a futásban és a hitedben továbbra is. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is.
Makai Viktória ultrafutóval, edzővel, Csekelilla beszélgetett.